Eltelt most már 2 hónap, és úgy tűnik, a karanténban is valamilyen ilyest működnek a dolgok. Elkezdtünk színházat nézni, mozit nézni, de hát ezt eddig is néztünk. Olvasni ideális ez az állapot. Milyen ez az állapot írni? Ti hogy vagytok?
Nem vagyok olyan jól. Miközben ugye úgy indultunk bele ebbe, hogy na, akkor végre le lehet ülni, olvasni lehet, írni lehet, stb., hogy ez szabad idő, meg egyáltalán. Kiderült, hogy nem. Ez egy bezártság és ez egy rabság. De az első 2-3 hét, hogy akkor most elolvasok mindent, amit eddig nem, mert nem volt idő, meg zaj volt, meg nem tudom, mi kellett, akkor most erre van idő, és akkor ez valószínűleg működött is az elején, de hogy igazából elfogyott ez a fajta energia. Azt látom mindenkin, vagy azt hallom mindenkitől, hogy na most már akkor ez jó. Most már olvastunk mindent, amit máskor nem sikerült, már többet is olvastunk, valahogy vissza kéne térni azokra normális vagy normálisnak nevezett dolgokra, amelyeket megszoktunk.
Írni tudtok, vagy ebbe is azért bezavar ez az állapot?
Nem tudom, azt gondolom, hogy kétfajta ember van, vagy alkotó, tehát író. Az egyik típus az, aki folyamatosan dolgozik. Thomas Mann volt ilyen, meg Eszterházi, meg vannak most is, akik ilyen robusztus alkattal leülnek, reggel 8-kor délig fel sem állnak, tudják csinálni, vagy vonaton is, vagy repülőn is. De azt hiszem, ők a ritkább alkotók. A legtöbben pedig olyanok vagyunk, hogy nem fizikai idő kell az alkotáshoz, az íráshoz, a festéshez, a nem tudom mihez, hanem mentális idő. Az a fajta belső lelki kondíció, amikor igen, kiszakítom magamat mentálisan, bárhol előfordulhat, hogy eszembe jut az a 3 jó gondolat, vagy az 5 jó mondat, vagy nem tudom micsoda, és akkor ezt meg tudom csinálni, és közben ott lőhetnek, meg csörömpölhetnek, meg bármi. És azt gondolom, hogy ez a mostani karantén, húzd meg, erezd meg, szabad, nem szabad, mi lesz, hogy lesz, meghalunk, nem halunk, jön a világ vége, elmúlt, vagy észre se vettük, vagy mi lesz, ez pontosan ezt a belső nyugalmat, ezt a belső csendet, ezt a belső, nem is tudom, szabad időt, erodálja, most már erodálja, azt hiszem.
Gondjaitok vannak-e egy-egy új látólapszám összeállításánál, vagy azért még ott nem tartunk, hiszen nem olyan hosszú ideje van ez az állapot?
Van nálunk egy elég hosszú átfutási idő, valamikor a látónál az elektronikus korszak előtt, 3 hónappal azelőtt készült el a lapszám, hogy sem a nyomdából kijött volna. És akkoriban egy 6 hónapos várakozási idővel számolhatott minden szerző, aki szöveget leadott. És hogy ez felgyorsult. Vannak most már olyan szövegek, amelyek szinte azonnal mennek a labba, tehát hogy még 1 hónapot se kell várni. Jön a szöveg, és akkor 1-2 hónap múlva az meg is szokott jelenni. Nem biztos, hogy ez jó. A szövegeknek, az irodalmi szövegeknek, a verseknek, a prózáknak jót tesz az, hogyha 2-3 hónapig ott ül valahol, esetleg a szerzőnek eszébe jut, hogy még valamit beírna, bár ennek a szerkesztők nem mindig örülnek, de hogy valahogy érik, tehát hogy kiderül, nem tudom, néhány hónap alatt, hogy tényleg olyan fontos volt az a szöveg. Azt hiszem, hogy nem kell feltétlenül az irodalomban sietni, nem az aktualitásból él azt hiszem az irodalom.
Igen, kivéve, hogyha nincsen éppen valamilyen aktualitás. Mennyire nevezhető aktualitásnak például Demény Péternek a kritikája, Barta Katalin Ágnesnek a Kriterionról szóló könyvéről például?
Egy megjelent könyv, mondjuk abban az évben, vagy a következő évben azért jó volna valamilyen módon számba venni, recenzálni, iktatni, hogy akkor igen, erről írtunk, beszéltünk, megtörtént. Azt hiszem, hogy a mai magyar irodalomban, vagy egyáltalán az írott kultúrában nagyon sok olyan könyv van, amelyről nem is születik semmilyen recenzió vagy kritika, és egész sok olyan könyv van, amiről csak valamikor később, esetleg évek múlva lesz írás. Ez egy gond. A lapok valamikor régebben a magyar kultúrában, a napi lapok rendszeresen közöltek, nem csak novellát, tárcát, regényrészletet, hanem napi kritikát is. Ez ugye kikopott. Gyakorlatilag eltűnt a magyar kulturális palettáról. Na most egy irodalmi folyóirat, ami egy hónapban egyszer jelenik meg, vagy ha hetente jelenik is meg a lap, a sok száz megjelent könyvből hányról tudunk a látóban írni. Elég sok esetlegesség van abban, hogy melyik könyvről születik írás, és melyik könyvről nem születik írás. A másik gond ugye a kritikai írás problémájában az, hogy kik írnak kritikát. Egyszer vagy kétszer elkövettem kortárs prózaíróról, és azok nagyon nem voltak jó dolgok, mert ugye a konkurencia, vagy nem tudom, ha jót írok, persze, mert barátok vagytok, ha rosszat. Tehát ez is egy elég nagy gond, hogy például Erdélyben egy ilyen egész kis prérin, miről írjunk? Azokról a könyvekről, amelyek itt jelennek meg, azokról a könyvekről, amelyek máshol jelennek meg, de itt nem igazán olvassuk, vagy csak nekünk tetszenek, ugye mit tartunk fontosnak? Na most ebben a Demény Péter írásban, amit a Kritérion könyvkiadóról szóló történeti vagy irodalomtörténeti munka, ez ugye ilyen szempontból egyszerű, itt történt, itt írták, itt jelent meg, rólunk szól, stb. Egy ilyen szerű művet számba kell venni, egy emblematikus intézményről szól.
És még van ugye Tamás Dénes az Élőház című regényéről is, és itt is van egy interjú a Klikrecben, amit én nagyon élveztem ismét.
A Klikrec ugye az egy külön műfaj, amit a Látónál találtak ki, hogy akkor pontosan ezt az elektromos vagy elektronikus teret használva két ember, akik nem a szomszéd szobából beszélgetnek, klikkelgetnek, ugye, és egy recenzió szerű, tehát megbeszélik azt, hogy az a könyv, amit mind a ketten elolvastak, az milyen, mi a jó benne, mi a rossz benne, hogyan lehet erről beszélgetni, és nyilván lett ebből egy forma. Már nem csak most, amikor ez a bezártság ránk telepedett, hanem a korábbi években is ez a Klikrec, ez egy nagyon sikeres műfajnak bizonyult, mindig egy páros csinálja, vagy több páros csinálja, tehát két ember, egész sokan szokták olvasni, tehát jók a visszajelzések, azt tudom mondani, hogy ez egy hálás műfaj.
Ugye ezúttal Amik Anna Mária és György Andrea beszélget.
György Andrea. Ők nagyon rosszul jártak ezzel a karantén történettel, ugyanis pontosan velük lett volna a G-Caféban beszélgetés március 10-án, amit akkor már nem tartottunk meg, mert akkor kezdett igazából felreállni a világ. Szóltam is a kollégáknak, hogy most már nagyon elmélkedjünk azon, hogy amint lehet, amint ki lehet lépni, amint össze lehet ülni, nem tudjuk, hogy még mi lesz, gondolkozzunk addig, hogy mivel fogunk fellépni, és hogyan jelenünk meg majd a nézőközönség, vagy a hallgatóság, vagy az olvasók előtt. Készülünk arra, hogy vége lesz ennek a karanténnak, és akkor majd meg kell szólalni, és elő kell állni azzal, hogy...
Nekem az is problémás mindig, hogy megkérjelek, hogy emeljél ki valamit alapból. Nem lehet, ezt már a múltkor is elmondtad, hogy nagyon nehéz számodra is.
Itt van azt hiszem egy vers, ezzel indul a lap. Vermeser Levente, Csíkszeredában él, Palánbányán tanít, magyar tanár. Ő írt egy verset, már karantén idején el is küldte nekünk. Arról a helyzetről, amiben vagyunk, nem csak egy alkalmi vers, mondja, hogy Kelet-Közép-Európa. Már megint az ónos eső és az óvatosan araszoló rozsdás furgonok és kamionok, az útvonalon veszélyvárató, egy elütött állat teteme vagy talán a szerelem. Azt mondják, hogy a legközelebbi valóban élhető hely az Berlin. De én itt élek 51 éve. Ez egy részlet. Tehát igen, ez egy ilyen hangsúlyos vers abban, hogy hol vagyunk, kik vagyunk, mi van velünk. Borbé Andrásnak van egy nagyon súlyos novellája, vagy szövege, vagy műfajemélettel, főleg a prózai dolgunk, ami a két mondat egy cigányról, ami hát a cigány vagy a roma történetekből azt, ami ebben súly, és mély, és félelmetes. És ez egy ilyen tömbökben és nagyon a Borbé Andrástól megszokott, nagyon erős vagy sarkalatosan fogalmazó stílusban meséli el azt, hogy a kisebbségek kisebbségeinek kisebbségei azok hogyan is jönnek. És persze irodalom. Az irodalom eszközei azok mindig kiemelik, vagy megerősítik, vagy átfogalmazzák, vagy hangsúlyosítják azokat a dolgokat, amelyeket azt gondoljuk, hogy ismerünk, aztán meg közben kiderül, hogy nem is ismerjük őket igazán. Van még itt vers Kántor Zsoltól, Molnár Illéstől, Tófalvi Előttől, Monostól, Kál Istvántól, Ferenc Imrétől, Nagy Attilától. Én ugye, mivel a prózával dolgozom, most egyetlen szöveget akarok igazából kiemelni. Ádám Péter, ő egy magyarországi műfordító, aki Montaigne esszéit fordítja újra. Ugye van egy ilyen korszak, bizonyos klasszikusnak, vagy megszokottnak, vagy akár réginek fölfogott. De ugye a magyar kultúrába beépült műfordítások érnek, fejlődnek, és ha nem is avulnak el, de mivel változik a nyelv, változik a világról való tudásunk, változnak a gondolataink, ezért különböző műveket, klasszikusokat is akár emberek újrafordítanak. Talán túlzás azt mondani, hogy van egy újrafordítási kampány, de ha valaki azt mondja, hogy ő azt a klasszikust újrafordítaná, mert azóta a filológia, a történetírás, a nyelvészet, a nem tudom micsoda hozott valami újat, akkor nagyon érdekes, hogy most én ugye nem szoktam összevetni ezeket a szövegeket, hogy mi volt a régi és milyen a mostani, meg ugye nem, ez egy másfajta filológiai munka, de hogyha valaki azt mondja, hogy ő most újrafordítja Montaigne-t, vagy Pascalt, vagy Joyce-ot, vagy nem is Proustot, ugye, vagy Camus-t, akkor az ember vegye a fáradtságot. Olvassuk csak újra, mert ilyen 10-20 évenként egy-egy könyvet, vagy egy-egy fontos könyvet érdemes újraolvasni. Lehet, hogy a könyv nem változott, de mi változtunk. Montaigne nagyon fontos szerzője ennek az európai írásbeliségnek. Talált versnek Emily Dickinson, aki mint egy lezárja, megfejeli ezt az egészet. 640-40-es verse. Pontosan ezért nem kell feltétlenül mindent gyorsan azonnal megjelentetni, mert lám-lám, hogy szövegek több száz év táblatából is utolérnek, és újra vesszük. És az irodalom másként számolja az időt, hál' Istennek. A kultúrában, vagy az írásban, napi versenyfutáson túl, vagy helyett ráérünk. Jó ez a ráérőség, azt